Kedves hallgatóink, nem elrejtőzni a világ elől a pálos rend nyomában Észak-Magyarországon, ezzel a címmel szervezett háromnapos tudományos konferenciát a Tokaj-hegyalja Egyetem Sárospatakon. A rendezvényről először Nemesné dr. Kis Tímát, a szervező kulturális örökségtudományok tanszék vezetőjét kérdezem.
A Tokaj-hegyalja Egyetem kulturális örökségtudományok tanszékének a célja, hogy minden évben egy nagy országos, sőt akár nemzetközi konferencia mutassa be azokat a kutatási eredményeket, amelyeknek van helyi, illetve környékbéli relevanciája. Természetesen, hiszen Tokaj-hegyalján vagyunk, minden második évben ez a bortörténet specializációjuk, és minden váltott évben szeretnénk lehetőséget kínálni azon kutatások bemutatására, amelyek ettől különböző tematikát ölelnek fel. Jelesül az idei választásunk, az idei évben a választásunk a pálos rend északkeleti jelenlétére fókuszál, ugyanis, mint köztudott, az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendről beszélünk, akik kiterjedt kolostor hálózatot működtettek a Magyar Királyság területén, Észak-Kelet Magyarországon is, a középkorban, illetve a kora újkori megújulás időszakában is. Ennek az eredményeit, építészettörténeti, régészeti kutatásait, sőt, azon túlmenően irodalomtörténeti, zenetörténeti, történeti vonatkozásait is szeretnénk a következő három nap alatt feltárni. És ez azért nagyon izgalmas, hiszen egy interdisziplináris konferenciáról beszélgetünk, ez azt jelenti, hogy több tudományterület képviselői fognak tanácskozni a következő három napon. És ezt azért tartjuk fontosnak, mert amikor a helyi kutatásokról beszélgetünk, akkor én úgy vélem, hogy nem elegendő csak az üres épületekre fókuszálni, vagy nem elegendő csak az egyes személyekre vagy jelenségekre fókuszálni. Ez egy komplex hálózat volt, az épületekben emberek élt, muszáj, hogy a maga komplexitásában lássuk, fedezzük fel ezeket az információkat, hogy egy valóban átfogó képet kaphassunk a pálosok északkeleti tevékenységéről.
Ha lehet mondani néhány példát, hogy honnan érkeztek előadók. A tudomány ágakról, tudománykörökről már hallottunk, de hogy mely intézményekből, vagy mely kutatói bázisokból érkeztek az előadók.
A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetéből, a Herman Otto Múzeumból, Jósa András Múzeumból, többek között. Egyetemek közül a Károli Gáspár Református Egyetemet szeretném kiemelni, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, sőt az Országos Széchenyi Könyvtárból is lesznek előadóink. A Hunren OSK Fragmenta et Codices kutatócsoport tagjai is megtisztelik a jelenlétükkel a rendezvényünket, illetve az ELTÉ-n működő Zenetudományi Intézet kutatói is előadást fognak tartani.
Tudom, hogy nem könnyű kérdés, de mégis a Tokaj-hegyalja Egyetem egy fiatal intézmény, viszonylag, már mint ezen a néven, és hogy mennyiben javítja vagy segíti az intézménynek a oktatási és hát a kutatási erősödését az, hogy ilyen jellegű és ilyen minőségű konferenciákat rendeznek itt a helyszínen.
Én úgy gondolom, hogy eredendően meghatározza, és bennünket is épít. Már csak azért is, hogyha belegondolunk, az a sok tudás, amit ma elhoztak Nyíregyházától Budapestig az ország több pontjáról, nagyon nehezen, korlátozottan volna elérhető, olyan komplexen, olyan átfogóan, ahogy mi a következő három napban ezt be tudjuk mutatni. Hát kell, hogy elhozzuk ezt a tudást a Sárospatakra, sőt Tokaj-hegyaljára, kell, hogy mi is épüljünk, tanuljunk belőle, és kell, hogy a legújabb kutatási eredményeket publikáljuk, hogy elérhetőek legyenek, könnyen elérhetővé váljanak az itt élők számára is.
Az Abaúji hegyalján található pálos örökségekről Belényesi Károly független kutató régész tartott előadást, a következőkben őt hallják. Itt Tokaj-hegyalján és Zemplénben az átlagembereknek ugye annyi ismeretük van a pálos kolostorokról, hogyha túráznak az erdőben, akkor itt-ott mondogatják, hogy itt is volt, vagy ott is volt, esetleg a romjai még látható egy-egy pálos kolostornak. Talán kezdjük onnan, hogy mi a története vagy a háttere annak, hogy ekkora szerepvállalásuk volt a pálosoknak itt ezen a térségemben.
Igen, tulajdonképpen azzal lehetne folytatni ezt a gondolatot, hogy mi szakemberek ezt a gondolatot tulajdonképpen úgy teljesítjük ki, hogy nem csak gondoljuk, hogy ott lehetett valami, hanem néha tudjuk is, hogy hol voltak ezek a bizonyos romok, mert ezeknek egy jelentős része azért kicsit elfeledett, vagy nincs olyan állapotban, hogy mondjuk egy laikus túrázónak a szeme meglássa azt, amit mi látni vélünk, vagy amit mi gondolunk erről az egész környezetről, de ezek tényleg ott vannak, és elég komoly nyomot hagytak az Abaúji hegyalja történetében, különös tekintettel ennek a középkori történetére, főleg a 13. század végétől induló és a 16. század közepéig tartó időszakban jelentős pálos tevékenységről vannak forrásaink részben. Ugye ennek ismerjük a hagyatékát, hogy az erdőben járó is néha rátalál ezekre, de viszonylag sok történeti forrásunk is van erről az időszakról. Nem kell viszont azt gondolni, hogy ez kifejezetten egy helyi jellegzetesség, hiszen a pálos rendnek a magyarországi tevékenysége hasonló mintázatokat követ. Az biztos, hogy egy nagyon masszív és robosztus tömbje található itt az Abói hegy alján és annak környezetében.
Mi volt az ő tevékenységük, tehát miről ismert az ő rendjüknek a sajátossága?
Ez egy nagyon érdekes történet, és számos tudományos konferenciának, publikációnak és a vitának lesz még a tárgya jövőben is, hála Istennek, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A magyarországi tevékenységük egy nagyon intenzív felévülő szakaszt mutat, főleg a 14. században. Ugye az alapítása ennek a rendnek, azt gondolom, hogy azért köztudomású, hogy ez egy magyar alapítási rend, tehát egy magyar szerzetes rend, amelynek az alapítása a 13. század közepéhez kötődik, és alapvetően a Pilis környezetében, Esztergom és a Buda közötti részén van az a magterület, illetve részben a Balaton felvidéken, ami ehhez a rendhez integrálódott, és később rendé teljesedett ki ez a korai kezdemény. Az Abói hegy aljának a pálos története már inkább ehhez a nagyon erősen fejlődő szakaszhoz köthető, és a 14. században köszönhetően annak, hogy a pálosok rendkívül jó kapcsolatot ápolnak az Anzsuházzal, és ez a fajta virágzás az Anzsuházban teljesedik ki, aztán ez folytatódik Zsigmond vagy Mátyás ideje alatt is. Ez tulajdonképpen létrehoz egy ilyen pálos konjunktúrát ezekben, főként ezekben a középhegységi régiókban.
A konkrétumokról szólva, itt a környéken hol találhatók pálos emlékek, vagy olyan helyszínek, ahol voltak pálos kolostorok?
Én magam elsősorban az Abaúi hegyalja pálos kolostorait kutattam, azokat viszonylag jól is ismerem. Ez a Regéc, vagy inkább Óhuta feletti pálos kolostor, aminek a régészeti kutatása is hála Istennek az elmúlt időszakban megtörtént. A másik Göncruszkai, ahol főleg a környezet régészeti eredmények elég látványos eredményeket hoztak az elmúlt időszakban, és hogy emeljek ki még egy nagy tömböt, azért tömböt, mert nem csak a Gönci kolostor van szó, ami azért egy nagyon látványos és a megmaradt állapotában is eléggé grandiózus épület benyomását kelti, ahol most egy felújítási program kezdődött, és ehhez a Gönci kolostorhoz kapcsolódik szervesen az a telkibányai ispotály, ami éppen a 15. század végén kerül a pálosok, a gönciek a felügyelete alá. Ez egy nagyon-nagyon jól körülírható, nagyon jól bejárható és látogatható kolostor együttes egyébként itt a Hernád völgyének a keleti oldalán.
Ugye talán a Gönci van a legjobb állapotban, de ha jól tudom, akkor három hutai önkormányzat is nagy erőket mozgósít annak érdekében, hogy az is egy zarándokhely vagy egy kultikus hely legyen. Mennyire jellemző ez, hogy a környékbeliek, helybeliek ennyire ragaszkodnak a pálos emlékekhez?
Szerintem ezek üdvözítő kezdeményezések, ez ugye a korábbi időszakban nem volt jellemző. Én nagyon örülök annak, és szerintem maga egyébként a most is működő pálos rend is rendkívül boldog attól, hogy a közösségek ezt magukénak érzik, ezt a fajta pálos örökséget, ami tulajdonképpen az ő részvételük nélkül fenntarthatatlan. Tehát arra nem lehet számítani, hogy valamilyen varázsütésre ezek a kolostorok újra kinőnek a földből, hiszen maga a rend ebben a volumenjében már nem tud működni, és azok a régi mechanizmusok, amik működtették a rendet a középkorban, azok nem relevánsak nyilvánvalóan a modern időszakban, de akkor is nagyon meghatározó táj- és kultúrtörténeti örökséget hordoznak ezek. Nem beszéltünk itt Bújhelynek a pálos múltjáról, nem néztünk át Martonyiba, megint csak egy nagyon szép példája ennek a pálos örökségnek és az örökség megóvásnak, hiszen az otthoni páros kolostor is részben megújult. Szóval nagyon nagy ereje van ennek, nagyon komoly üzenete van, és óriási lehetőség szerintem a közösségek számára, hogy ebben találjanak olyan közösségi erőt, ami ezeket az örökségi emeleket megóvhatja a jövő számára.
Említette, hogy zajlanak a kutatások, milyen forrásokból tudnak táplálkozni?
Hát ezek általában kisebb pályázati források, vagy önkéntes munka, igazából a települések önkéntesek részvételével jönnek létre ezek a kutatások, de a nagyobb volumenű helyreállításokban bizony jelentősebb forrás kell. A Gönci pálos kolostor megújulása például a Market ZRT Rombádor programjának köszönhető, ez egy nagyon jó kezdeményezés, amiben több magyarországi középkori rom emléknek a megújulása történt meg az elmúlt időszakban, de vannak ebben nyilvánvalóan állami és műemléki források is, ami egy nagyon jó út, én azt gondolom.
A történeti források?
A történeti források jelentősek, hiszen a pálos rendnek van egy viszonylag masszív történeti forrás anyaga, nem mondom, hogy teljes. helyesek, de viszonylag sokat tudunk épp ezért ezekről a kolostorokról, tehát egészen jól tudjuk megrajzolni a középkori karakterüket.
Kedves hallgatóink, nem elrejtőzni a világ elől, a pálos rend nyomában Észak-Magyarországon ezzel a címmel szervezett 3 napos tudományos konferenciát a Tokaj-Hegyalja Egyetem Sárospatakon. A rendezvényről hallották rövid összefoglalónkat.